kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, mi üdvözítőnktől. Amen. Énekeljük a 155. énekünket. Helyünket elfoglalván énekeljük a 42. Zsoltárunk első, második és harmadik versszakát. Első versszaka így kezdődik. Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra. Thank you. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, egy örök igaz Isten, teljes szent háromság. Ámen. Istennek igéjét a Királyok második könyvéből, annak negyedik fejezetéből, a 38. verstől a 44. versig olvasom fel. Amikor Elizeus visszatért Gilgálba, éhínség volt az országban. A próféta tanítványok ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához. Tedd fel a nagy fazekat, s főzz valami főzeléket a próféta tanítványoknak. Egyikük kiment a mezőre, hogy valamilyen zöldségfélét szedjen. Talált is a mezőn egy indás növényt, és teleszette a ruháját vattökkel. Hazaérve, belevagdalta a fazékba a főzeléknek, mert nem tudták, mi az. Azután kimerítették a férfiaknak, hogy egyenek, de amikor enni kezdtek a főzelékből, így kiáltottak föl. Halál van a fazékban Isten embere, és nem tudták megenni. Akkor ő ezt mondta. Hozzatok lisztet. Beledobta azt a fazékba, és így szólt. Meríts ki a népnek, hadd egyenek. Akkor már nem volt semmi rossz a fazékban. Egyszer egy ember jött el Bál silásából, és hozott az Isten emberének az első termésből készült kenyeret, 20 árpa kenyeret, meg friss gabonát a tarisznyájában. Elizeus ezt mondta, add oda a népnek, hadd egyenek. A szolgája azonban így szólt, hogyan adjam ezt 100 embernek, de ő így felelt, add oda a népnek, hadd egyenek. Mert ezt mondja az Úr, enni fognak, és még marad is. Odaadta tehát nekik, azok pedig ettek, és még hagytak is belőle, ahogyan az Úr megmondta. Hajtsuk meg fejeinket. Drága Szentlélek, Úristen, látod, hogy milyen lelkülettel jöttünk, látod, hogy mennyi szükségletünk van, mind lelkileg is, mind fizikailag. Látod, hogy mennyi problémával küzdünk anyagilag. Látod, hogy néha nem tudunk, hogy hogyan oldjuk meg a problémáinkat, mind lelkileg, mind fizikailag. De könyörgünk te hozzád, hogy minden szükségleteinket te töltsd be. Nálad gazdagság van, te bővelkedsz a jóban. De kérünk, Urunk, lássuk meg, mi a fontos sorrend. Lássuk meg, hogy először veled legyünk, olyan kapcsolatban, olyan bizalomban. Lássuk meg, hogy ne a világi dolgokat, a gazdagságot, vagy a fizikai szükséglet legyen az első, de látod, Urunk, hogy elsőként ez foglalkoztat minket leginkább. Kérünk, Urunk, vegyük észre, hogy melyik a legfontosabb szükségletünk. Mutasd ezt most meg nekünk. Mutasd meg a te igédben, nyisd ki a szemeinket, nyisd meg a szívünket, hogy befogadhassunk téged. Szentlélek, Úristen, légy itt közöttünk. Ámen. Énekeljük a 312. dicséretünket végig. 312. dicséretünk így kezdődik. Várj, ember szíve készen, mert jöjj a hős, az Úr. Istennek igéjét a példabeszédek könyvéből, annak 10. fejezetéből, és annak a 3. verszakát olvasom fel. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. Isten tegye áldottá az ő igéjét.
Amen.
Diakóniai és szociológiai órán tanultam, hogy az ige meghallásához fontos a fizikai szükségek megelégítése is. Éhező, korgó gyomorral az ember nehezen hallja meg az evangéliumot. Vagyis a fizikai és lelki szükségek nem élnek, és nem működnek külön egymástól. A fizikai szükségek megelégítése mély isteni megtapasztalás jelent lelki életünkben is. Keresztényként, Isten választott embereiként eszközeivé kell válnunk nem csak az ige hirdetésben, hanem Isten gondoskodásában is. Ebben a két történetben, amit felolvastam, azt látjuk, hogy Elízeus mi módon válik Isten gondoskodásának eszközévé. Következő szempontok alapján vizsgáljuk meg. Először nem magára gondol. Másodszor hittel cselekszik, s végül pedig tud osztani a sajátjából. Az éhínség időszaka Isten büntetése volt népén, amelyben a proféta tanítványok helyzetesen volt kivétel. Ők is megtapasztalták a nélkülözést. Elízeus ekkor visszamegy az északi Sunémból, a déli ország részben fekvő Gilgálba, hogy közösséget vállaljon a próféta tanítványokkal, és amiben tud, segítsen. Elég lett volna törődni a maga megélhetésével is, mégis azt olvassuk, hogy visszamegy közösségükbe, és meghagyja szolgáljának, hogy főzzön nekik ételt. Mostani társadalmunkban, amely akármit mondunk, jóléti társadalom. Mindenki magával van elfoglalva, és ez teljesen természetes és elfogadott hozzáállás. Amikor végignézem mai gyerekek játékait, elgondolkodom, mi az, ami hiányozhat még. Minden ünnepre egyre nagyobb és színesebb, több funkciós játékokat kapnak, amit aztán igazából nem is tudnak értékelni, sem használni, és hamar leharcolják és kidobják. Eszembe jut erről a saját helyzetünk. Mindenünk megvan, és többet akarunk. Önző módon, mint egy kisgyerek, másokra egyáltalán nem gondolva. Nem az a baj, amint van, vagy hogy törődünk magunkkal, hanem hogy egymással elfelejtettünk törődni, mert mindig magunk körül forgunk. Ez a világ, ez sugallja, és keresztényként nehéz megállnunk, mert a tévé, meg minden forrás, amiből a világ kiindul, ezt akarja elhitetni, ezt pumpálja belénk. De aki másokat tud úgy szeretni, ahogy Istentől kapta a szeretetet, önzetlenül, önmagát adva, az megtapasztalja, hogy végre meg tud feledkezni önmagáról. Aztán ott van, hogy mi is menekülünk a baj elől. Mert ez a világnak kényelemre van beállítva, berendezkedve. Úgyhogy ne kelljen szenvednünk, vagy szembenéznünk a szenvedéssel. A kórházban a lelki gondozói gyakorlaton azt tapasztaltam eleinte magamon is, hogy igazából nem akarom hallani a betegek problémáját, vagy lelki nyomorát, mert nem tudok szembenézni a szenvedéssel. Zavarja a szférámat. A szenvedés számozott a világunkban, de meg lehet tanulni együtt szenvedni másokkal. Pál apostol a korintusoknak írja a levelében, amikor Krisztus testéről, az egyházról beszél. Hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok, és ha szenved az egyik tag, vele együtt szenvedjen valamennyi. Először tehát testvéreinkkel közösséget kell vállalnunk, és meglátni a szükségüket, ahogyan Elízeus is tette. Bele kell helyeznünk magunkat abba a közegbe, bele kell élnünk magunkat abba a helyzetben, amiben a másik van. Két ferences szerzetesről hallottam, hogy Déván árvaházat alapított, mert meglátta a szükséget. De magam is jártam egy gyermekotthonban Kárpátalján, amelyet egy lelkésznő úgy alapított, hogy először egy-két tragikus helyzetben menthetetlen családi háttérrel rendelkező gyereket megszánt és magához vett. Később egyre több ilyen gyerekkel találkozott, és házat, embereket, engedélyt szerezve megalapította a gyerekotthont. Isten volt az, aki a találkozásokat elkészítette, és aki a gyerekotthont létre akarta hozni, hogy gondoskodjon róluk. A lelkész csak eszköze volt, és nem magára gondolt. Közvetlen környezetedben, de akár gyülekezeteinken belül is, tudjuk-e ki az, aki szükséget lát, és szüksége van a közösségünkre és a segítségünkre? Mert végül is egy közösség vagyunk, nem de? Találjuk meg azokat az embereket, akik ránk bizattak. Amikor Elízeus 20 árpa kenyeret szétosztatta, amelyeket lángosszerű kenyereknek kell elképzelni, 100 ember számára elégnek bizonyult. Elízeus Isten gondoskodásába vetett, biztos hitből cselekedte meg ezt a lépést. Szolgálja Géházi ebből semmit sem értett, hisz emberileg nézve lehetetlen vállalkozásnak tűnt. Azonban ha Elízeus kételkedett volna, nem biztos, hogy lett volna mit enniük mindannyiuknak. De Elízeus kétszer is mondja, add oda a népnek, hadd egyenek. Biztos volt benne, hogy mindenki jól fog lakni, mert ezt mondja az Úr, enni fognak, és még marad is. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk emberileg, nagyon lehetetlen helyzetekben is fontos, hogy hittel cselekedjünk. Annak ellenére, amit látunk és hallunk. Hiszen nem önmagában a hitünk segített nekik, hanem maga Isten volt az, aki mindent előre elkészített. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert. Nem csak akkor történt csoda jel a teljes bizalom nyomán, hanem ma is megismétlődnek ezek. Valahányszor Isten szavára hittel cselekszünk. David Wilkerson, lelkész New York utcáin és koszos negyedeiben hirdette az evangéliumot a drogosoknak, bandákban tömörülő veszélyes bűnöző fiataloknak. Sikerült létrehozni egy központot is, ahol azokon fiatalokon próbáltak segíteni, akik meghalva a megváltás hírét, meg akartak térni addigi életükből. Többször előfordult, hogy reggel nem tudták, mit fognak aznap enni, mert nem volt sem élelem, sem pénzre, hogy vásároljanak. Ilyenkor az önkéntes munkások és a fiatalok együtt imádkoztak, és hálát adtak Istennek gondoskodásáért, mert bíztak abban, hogy Isten majd megadja az aznapra valót. És valóban az utolsó percben is, de mindig érkezett pénz, vagy elkészített ebéd egy olyan hölgyön keresztül, aki nem is tudta, hogy Isten eszközévé vált. Akkor tudunk segíteni mi is Isten eszközeként, ha hittel bízunk Isten gondoskodó ígéretében. Ha nem így teszünk, másnak fogunk szolgálni. A gonosz nem azt az ember kedveli a legjobban, aki a másra legjobban hederint, vagy gonoszkodik a másikkal, hanem az olyan keresztény a legjobb embere és szolgálja, aki elfeledkezik a küldetéséről. Én is sokszor beleestem ebbe a csapdába, én is néha elfelejtem a küldetésemet. Erre mindig is megtalálom egy igét, egy könyvemben, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, de jaj nekem, ha nem veszem észre a másik embernek a szükségletét. Hát keserű tapasztalatból mondom ezt, de sokszor jártam így. És sokszor úgy sikerült visszatérnem, ha újból elkezdtem bízni Istenben, hogy ő nem csak az én szükségleteimet képes megelégíteni, hanem általam másoknak is tudok segíteni. És azt vettem észre, hogy az én szükségleteim is kielégítődtek azáltal, hogy először nem magamra gondoltam, hanem másikra. Volt egy ilyen történet, hogy egy szerzetes, vagy misszionárius, már nem tudom pontosan, problémát okozott, hogy nem tudom, hiába kérte Istent, hogy szabadítsa meg őt, vagy a szükségleteit töltse be, problémában volt, mindig imádkozott magáért, de nem jött össze, nem lépett előre a dolgokban. Aztán valahonnét hallotta, vagy isteni inspirációnak köszönhető, de elkezdett másokért imádkozni, és ő maga is lelkileg jobban lett. Van, aki bőven osztogat, mégis darabszik, más meg szűken méri járandóságot, mégis ínségbe jut. Szórólapokat osztogathatunk, vagy azok, akiknek pénzre van szükségük, de a pénzét kiosztogatná el lelkesen szét az emberek között. Mint őseink, a darwinizmus szerint, inkább mi is gyűjtögető életmódot folytatunk, de nem a szükséges gyűjtjük be, hanem azon jóval túl is. A tulajdon ma már mindennél fontosabb, és individuális értelmet öltött. Fontos meggondolni a házasságot köt két fél, ki lesz ez vagy az. Mert ki tudja, ha történik valami, micsoda civakodás, marakodás kerekedhet belőle. Nem tanultunk megosztani a világtól. Mi lelki emberek vagyunk, mondjuk, és az anyagiakkal, mintha sokszor nem tudnánk mit kezdeni. Ha nekünk adatot vagyomból, fizetésünkből tudunk úgy számolni, hogy nem a maradékból adunk, hanem merünk osztani, akkor nagy csodákat élhetünk át, akár csak Elizeus is. Elizeus mindent szétosztott, nem tartalékolt magának semmit, és nem azt mondta, hogy először én lakjak jól, már végre, majd olyan Isten emberéhez illik, hagyok a többieknek. Vagyis nem a maradékból, a fölöslegéből adott. Tudott osztani a sajátjából, és megtapasztalta, hogy valóban úgy történt, amit Isten megígérte neki. Azok ettek, és még hagytak is belőle, ahogyan az Úr megmondta. És átélte az elég titkát, még maradt is ráadásul, ahogy az Úr ígérte. Isten matematikája más, tehát, ha mersz osztani, nem elfogy, hanem mindenkinek elég lesz, és még maradni is fog. Ez az elég csodája, pontosabban a megelégedettségű. Mindez előre mutat Jézusra, vele ugyanez történt később az 5000 megvendégelésénél. Vagy amikor 4000-en ettek, és maradt 12 kosárral. Ott még fizikai szükségüket tölti be, de később Jézus önmagát áldozta föl, hogy az élet kenyerét adja nekik, amely megelégít mindenkit minden szükségükben. Ezt az áldozatot és gondoskodó szeretetet ismerve, megváltott gyermekeinként Istennek, tudunk Isten eszközeivé lenni önzetlenül, hittel és adakozó lelkülettel az ő nagyszerű gondoskodásában. Van tehát miből adnunk, mert hatalmas, önmagát is adó Urunk van. Járuljunk most elé, hogy eszközök lehessünk kezében és gondoskodó tervében. Imádkozzunk. Uram, drága mennyi atyánk, seregeknek Istene, látod, Urunk, hogy hányszor nyitjuk ki szánkat panaszkodásra, hogy ez nincs, az nincs, ezzel probléma van, az nem stimmel. De köszönjük, Urunk, és most ezt hadd véshessük gondolatunkban legmélyebben. Köszönjük, Urunk, hogy adtad magadat kereszten. Nem tekintve gazdagságodra, szegényé lettél, és adtad nekünk így bűneink bocsánatát és az örök életet. Uram, kimeríthetetlen a te gazdagságod. De kérünk, Urunk, ne legyünk restek másoknak is adni. Lehet, hogy nem anyagiakra van a másiknak szüksége, de ha jó szót is odaszólunk abban az időben, amit te kirendeltél arra a találkozásra, mekkora csodák történhetnek a másik életében. Kérünk, Urunk, ne csak rád figyeljünk, hanem a másikra is, mert te ezt parancsoltad, ezt kéred, és hadd halljunk meg a te szerető akaratod előtt. Köszönjük, Urunk, a mindennapi gondoskodásat, amit kapunk tőlük. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz erre a gyülekezetre, hogy az a világi gondolkodás ne húzódjon rá a mi gondolkodásunkra, a lelki gondolkodásunkra. Látod, Urunk, hogy hányszor térünk le, hányszor tértem le én is erről a gondolkodásról. Én is hányszor aggódtam, és inkább foglalkoztam magammal, de nem a másikkal. És hányszor történt el, hogy eltávolodott az a másik tőlem. Kérünk, Urunk, bocsáss meg egyen-egyenként ilyen dolgainkért. Adj bizalmat, ne csak a másiknak, hanem nekünk is, akinek eszközévé kell válni a te szerető tervedben. Kérünk, Urunk, vigyázz hazánkra, hadd legyünk világító mécsesek, hadd mutathassuk meg ennek a magyar társadalomnak, amely vadkapitalizmusban szenved, és egymást lopjuk meg időben, pénzben, azzal, hogy nem figyelünk a másikra. Kérünk, Urunk, téged, nyisd ki a szívünket, hadd láthassuk meg lelki szemeinkkel azt a szükséget, amit a másik, a gyülekezetünk vagy a társadalom szenved. Áldott legyen a te igéd, amit köztünk itt elhangzott. Áldott legyen a te neved mindörökké. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot.
Mi a teremnek, igazán a mindenben, szenteltessék a tényed, jöjjön el a te országodat, ne legyenek a te akaratodat, mint a te mennyekben, úgy meg a teremtés is, amit mindenünk tekerjük el, amely a jövőjük és bocsássunk meg mindenünket, miképpen mi is megbocsátunk a felünk végezőtlen, és segítünk a kísértésben, ne szabadítsd meg őket, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Énekeljük a 258. énekünk első, második és harmadik versszakát. Thank you. hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezeti alkalmaink jövő héten csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaóra lesz, és vasárnap 10 órai kezdettel Isten tiszteletünk. Felhívnám a gyülekezet figyelmét egy jótékonysági koncertre. Ha már diakóniáról volt szó, akkor kis diakóniai dolgot szeretnék hirdetni. A düsseldorfi koreai presbiteriánus gyülekezet missziós csoportja koncerteket ad a Calvin téri templomban augusztus 10-én 6 órai kezdettel. Másik helyszín a Szilágyi Dezső téri templom, ott augusztus 12-én 6 órakor, este 6 órakor. És amit szeretnének ezzel a jótékonysági koncerttel támogatni, az a Magdalénium Fogyatékosok Református Ápoló Gondozó Otthona, Lóránfi Zsuzsanna Református Kismamaház és a Cigány Misszió. A rendezvény ingyenes, és ott lehetőség van az, hogy beszélgessünk egymással, ottani termekben a koncert után le lehet menni és beszélgetni. Ha valakit érdekel, én kitűzöm oda. És adakozásra szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét. És itt található egy ige ezen a papíron, és ez nekem nagyon megtetszett, és ezt fogom hirdetni adakozás során, mert annyira megfogott. Az irgalmas szemű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. A hirdetések után énekeljük a 397. dicséretünket végig. Az utolsó verszakánál fölállunk, és utána rögtön a himnusszal folytatjuk. Thank you. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, viszontlátásra.